13. évfolyam, ennél maradtunk a...
Nagy idő.
A két héttel ezelőtt, és hát akkor megígértem, hogy nem fogom ezt emlegetni.
Nem, hát most Gábor, ennyit az újévi, csak én.
Ennyit az újévi ígéretekről. Azért hoztam föl, mert azért mégis fontos lett ez nekem. Volt egy beszélgetésünk, talán emlékszel, a sátorba, és ott a beavatás, hát hiszen erről van itt szó mindig. A leírásban is ez van, hogyha valaki rákeres a Mária Rádiós felületen, hogy végül is mi ennek a rövidített tartalmi jegyzéke, ami még tényleg 13 évvel ezelőtt született, és mi meg nagy tisztelettel nem piszkálunk hozzá, hogyha esetleg már más lenne az igazi mondat.
De valami nem változik.
Valami nem változik, igen, és ott ugye nekem az ragad meg mindig a fejembe, hogy miről is kellene mesélni a fiainknak. Tehát, hogy valójában az a beavatás kérdése, az is egy ilyen valami, hogy ott is egy ilyen mese zajlik. Miről is kell mesélni? És ezt azért hozom föl, mert 13 év, az például a rádión belül is ez egy ilyen történet már, tehát egy hosszú történet, amit el lehetne mesélni. A mai adás témája nyilván nem ez lesz. Én nagyon kedvelem az aktualitásokat, amik szembe jönnek az utcán, és az mindig szembe jön. Egyfelől volt ennek hagyománya ugye a rádió történetében, hogy akkor egy kicsit visszakanyarodjak az előzőhöz. Ugye Csányi Szilveszter barátunk évekig a Magyar Kalendáriumot hozta ide, és akkor hát most egy picit emlékezzünk meg olyan módon róla, hogy akkor itt van ez a január 27-e, és a mai nap az például milyen jelentőséggel bír. Én utána néztem a netes felületen, és hát ugye nem túl vidám dolgokat találtam ott. Ma van ugye a holokausztnak a emléknapja, nemzetközi emléknapja, ugye a orosz vagy a szovjet hadsereg, ugye Auschwitzot ezen a napon 45-be szabadított, ez éppen 75 év, úgyhogy olyan kis jó kis kerek szám szabadította föl is ennek az emlékére. Aztán további szomorú emlékek is lehetnének, azt hiszem erről is volt talán itt már szó a rádióba, tehát most ezt nem hoznám ide feltétlen. De van egy sokkal régebbi, ugye az viszont egy ilyen születéshez köthető, a Árpádházi Szent Margitnak a születésnapja 1242-ben, ugye a tatár dúlás, ahogy a történelemben ez van, a tatár dúlás elől menekülő, ugye a Muhi csatát vesztő IV. Béla menekülte a feleségével, és a dalmáciai, hát közel a tengerparton lévő Klissza várában született meg végül is Margit és a lány, és hát ugye a nagy riadalomba, hogy végül is ezt ébőrrel megúzták, hát fölajánlották ugye, hogy akkor őt szent körülmények között próbálják meg ugye fölnevelni. És aztán ez, hogy mondjam, hát nem azt mondom, hogy sikerült, mert azért hosszú életet nem élt, tehát elég rövid élete volt, bár lehet, hogy abban az időben ez többnek számított, mint ma. Minden esetre van egy ilyen szép szentünk, az Árpádházi Szent Margit. És akkor ezzel így a magyar kalendárium rész szerintem így le is kanalizálom, mert nekem ez most csak abból a szempontból izgalmas, hogy ha valaki elkezd valamit a történetéről mesélni, ugye akkor attól függ, hogy hová kanyarítom ki azt a területet, amit gondolok, hogy most családi, vagy egyéni történetről, vagy egy nemzetnek, vagy éppen egy még nagyobb közösségnek, mint például az emberiségnek magának az egészéről beszélek, hiszen nagyon sokféle szituációba lehet úgymond beavatni az utánunk következő generációt, és ez valamilyen formában mindig a meséléssel, én nekem ez marad, vagy ez jön most leginkább a számra, hogy a meséléssel zajlott ez a fajta megismertetése annak, hogy tulajdonképpen ki is vagy, hogy te valójában ki is vagy. És ez nekem azért is aktualitás, ugye, mert itt már neked, Szabolcs, mutogattam a műsor előtt lent, hogy polcot rendezgettem otthon, és egy ilyen 7 évvel ezelőtti nem is tudom, nyári tábor, voltunk valahol, és ott beszélgettünk
férfiakkal,
nőkkel, és férfi témákról, és kérdéseket fogalmaztak meg, akik ott vannak, hogy őket milyen kérdések érdeklik, és hát nagyon őszinte kérdéseket fogalmaztak meg, és én ezt megtaláltam, ezeket a papírokat, és otthon elkezdtem olvasgatni, és hát hogyha elég hosszú idő lenne, még lehet, hogy föl is olvasnám ezeket, de még majd mindjárt sort kerítek erre, csak szeretném, hogyha te is szóhoz tudnál jutni aztán, de ugye két vagy három nagy csoportra szedtem széllyel, és én azt vettem észre, hogy hát azért, amit a egyértelműen minden kétséget kizáróan nők tettek föl kérdést, az a paksa mért, tehát ez legalább, mit ne mondjak, legalább négyszer vagy ötször akkora, mint amit egészen bizonyosan, vagy hát nagy valószínűséggel férfiak tettek föl, egészen kicsike az a szám egyébként talán. Azt elárulhatom.
Lehet, hogy a résztvevők között is több volt a nő, mint a férfi, mert volt már olyan tréning, vagy ilyen hétvége, vagy valamilyen ilyen tábor, ahova lementetek, és mondtátok, hogy több női érdeklődő volt, mint férfi.
És ez azért is érdekes, figyelj, hogy pedig valójában az eredeti történet az az volt, ugye, hogy mi férfiakhoz megyünk oda, és tehát azért mentünk ezekre a rendezvényekre, hogy ott férfiakkal beszéljünk, és az eredménye az lett, hogy sokkal több nőt érdekelt ez a téma. És hát már Richard Rohrnál, akire múltadásban is hivatkoztunk, hogy van ez a könyve, ugye, és érdemes talán visszanyúlni újra, és újra elővenni, lapozgatni, mert most már majdnem 20 éve, hogy megjelent, de ő is hivatkozik erre egyébként, hogy amikor előadásokat tartott, akkor egyébként, hogyha nem kimondottan úgy lett volna meghirdetve, akkor valószínűleg alig lettek volna férfiak. Tehát, de mivel direkt a férfiaknak lett talán meghirdetve, ezért valamennyi volt. Tehát, hogy azért az a sanszosabb, hogy valahogy a férfiak talán nem tudom miért nem érdeklődnek, vagy nem akarnak érdeklődni, vagy csak nincs rá idejük, vagy
tartózkodóbbak, vagy nehezebben nyílnak meg.
Nem nyílnak meg annyira, és ez ugye, hogy fog majd összefutni azzal a szál, talán még tudnak talán még követni a kedves hallgatók, meg te is, de ha nem, akkor kiabáljanak hangosan. Tehát, hogy mert ha csak az e hét, vagy a két hétnek a termését nézem, ami engem megszólított, ugye, és elgondolkoztam, hogy így megjelentek ilyen, tehát, hogy mondja, a médiafelületeken, amiket lehet még hallani, ugye, hogy vajon tényleg oda kell-e állni, vajon tényleg oda kell-e, ki kell-e, hogy mondjam, a véleményemet nyilvánítanom, tehát, hogy ez olyan dolog-e, amihez hozzá kell szólnom. És akkor itt volt egyfelől, ugye arról az egyik ilyen, ami nagy port kavart, hogy vajon a válások miért is lesznek aztán, miért fognak bekövetkezni, ugye ez volt az egyik, amit ugye nem lehetett, szinte senki nem akart
ezt szó
nélkül hagyni, és én viszont olyan értelemben nagyon kitartóan ellenálltam, hogy legalább nem posztoltam, de nagyon izgalmas azért ez a kérdés, a másik pedig, amit olvastam, az több lépcsős is volt, hogy az önkormányzatokat egy ilyen sajtó orgánum meginterjú volt, hogy az összes budapesti önkormányzatot, ugye akár maradt, akár nem maradt a vezetés, hogy a családon belüli erőszak kapcsán ő nekik milyen intézkedési elképzelésük meg egyéb van, ugye? És nagyon érdekes volt olvasni, hogy mit válaszoltak az önkormányzatok, mert én elolvastam ezeket, és ugye az a kép tippelj.
Igen.
Tippelj, hogy nagyjából melyik volt a hangsúlyosabb a családon belüli erőszaknál, amikor ugye jöttek a válaszok.
Már hogy férfi nővel szemben, milyen leosztás.
Tehát, hogy milyen leosztás. Gyerek veri a szülőt, mert ugye az is egy családon belüli erőszak lehet.
Hát nagyon érdekes,
verbális erőszak, vagy
testi
erőszak.
Mert egyébként az idősek nyugdíjasokkal szemben elkövetett visszaéléseket szerintem jóval jobban alul értékeljük, mint az a valóság, és itt nem feltétlenül csak a testi, hogy mondják, fenyítést kell ez alatt érteni, hanem minden nevű hogy mondjam, hátratételt, amit ők esetleg kaphatnak, de gyanítom, hogy ugye mi van mindig a reflektorfényben, mindig a nők ellen elkövetett, férfiak által nőkkel szemben elkövetett, főleg anyákkal, vagy fiatal anyákkal szemben elkövetett férfiúi erőszak. Mindig az van a középpontban, ha jól sejtem.
Hát nem mondom ezt, hogy mindig, mert...
Ami egyébként egy nagyon fontos gyakran, és nagyon szomorú téma.
Vagy azt mondom, hogy sokkal inkább hangsúlyosabban. De ugyanígy a férfiak és mondjuk a gyerekekkel kapcsolatos.
Hát igen.
Tehát, hogy ez a két húzó. És érdekes volt, hogy a válaszok is valahol így fogalmazottak meg, és csak néhány önkormányzatnál volt például olyan úgy megfogalmazva a válasz, hogy óvakodtak attól, hogy bármelyik nemnek is a nyakába varják ezeket a dolgokat. Én nem a sértettség miatt, hanem izgalmasnak tartom egyébként, hogy van ez a jelenség, ugye ez oké. Össze is mosnak dolgokat, általában az is jellemző, tehát, hogy nem beszélünk egyenesen dolgokról, de én magán az erőszakon kezdtem el elgondolkozni, ugye ezzel a kérdéssel, meg egyáltalán ugye, hogyha a beavatási, ahova akartam kiukadni, hogy vajon akkor ezeket a dolgokat, hogy van ilyen jelenség, ezt például milyen módon lehet elmesélni, vagy elmondani, vagy ezt hol kell, és milyen módon kell képviselni, tehát ki kell leállni a porondra, úgy, mint a mondjuk az egyik esetben, ugye, amit előbb fölhoztam, hogy akkor a válások ezért végződnek, meg azért végződnek, vagy ez az oka, vagy mindegy. A lényeg, hogy ki kell le így állni, és kell le ezt mondani, illetve milyen módon kell akkor ezt? Tehát például az utánam következő generációnak mondjuk mondjam azt, hogy a fiamnak, ugye, hogy ezek a hatások erre lehet számítani, hogy körülbelül ez jön ugye a csövön ezerrel, ez biztos eltalál, mindenképpen lesz egy szinte egy bélyeg, ugye, amivel valamit kell kezdeni, de akkor ehhez nekünk mi a mi közünk, tehát hogy viszonyulunk mi ehhez? És aztán ugyanígy mondjuk a lányomnál, hogy akkor ugye lehet egy ilyen hamis kép akár, ugye, ami kialakulhat, hogy óvatosan kell ezzel bánni, mert most akkor te mit gondolsz erről? Tehát, hogy a lányomat, ha megkérdezném, ugye, hogy akkor mit gondolsz erről? Hogy akkor most tényleg ezt gondolja minden lány, vagy csak bizonyos esetekben gond? Tehát, hogy ez az üzenet, hogy nekem otthon, ugye, hogy kell ezt kommunikálnom? Vagy kifele? Vagy kell-e? Egyáltalán kell-e? Én nem tudom, hogy te erről mit gondolsz.
Most konkrétan az erőszakkal kapcsolatban
például,
kérdezed
például
ezt.
Azzal, hogy egyfelől van egy ilyen nyilvánvalóan reklámfogás, és nyilvánvalóan nagyon profi piaci akármi emögött a kijelentés mögött, kell-e ehhez nekem bármit is, vagy ne? Te úgy gondolod, hogy kell-e ehhez hozzátenned valamit? Tehát, hogyha például megkérdezni a gyereket, hogy hát apa, akkor most tényleg azért van a válás, mert... kicsit nagyobbak a hurkák, vagy mert tehát, hogy ez ilyen tényleg a testi dolgok miatt? Tehát, hogy akkor erre ugye milyen szinten kell reagálni? Ezt el lehet-e mesélni? A másik ugye az erőszak is, hogy akkor az erőszak kérdés, akkor erről mit gondolsz? Érted, hogy akkor a családon belül erőszak, akkor arról mi mit gondolunk? Tehát, hogy a mi családunk az mit gondol erről a családon belül erőszakról? Meg kell-e olyan szinten nyilatkozni, hogy ez kifele is látható legyen, vagy elég, ha bent tartjuk a családon belül a válaszokat?
Hát nehéz kérdés, amit kérdezel bennem. Ezek így nem tudatosodtak ilyen szinten. Én az első részéhez annyit tudok hozzátenni, hogy ne essünk egyikünk se abba a veszélybe, hogy minden ilyen hírt meg információt arra használunk fel, hogy felelősöket gyártsunk, hogy felelősöket keresünk, hogy na lámlám a sajtó is megírta, vagy lámlám most van rá példa, hogy erről a férfiak tehetnek, vagy erről a nők tehetnek, vagy látod drágám, ez a te hibád most megmondta a nem tudom melyik hangadó ember, vagy pszichológus, vagy előadó, vagy nem tudom, mert nem ezeknek a célja, bizonyosan nem, hanem inkább az lehet, hogy egy jelenségre ezek fölhívják a figyelmet, ami ellen lehet tenni együtt, szeretettel, egységben. Mert valószínűleg az sem véletlen, hogy ezek miért vannak túl tolva, de ugyanúgy lehet ez is, ami meg a te veszőparipád, amit minden adásban szoktál mondani, hogy mindenki azzal riogat, hogy a férfiak válságban vannak, vagy a férfi modell, a férfiség válságban van. Hát ez is olyan, hogy nem kell ezekkel azonosulni. De valószínűleg egy fontos dolgra hívják fel a figyelmet, amiről lehet gondolkodni, és amiről lehet beszélni együtt. Az erőszakot illetően pedig, hát nem tudom, régen ugye teljesen elfogadott és általános volt az, hogy a rossz gyereket pofozták otthon, vagy netántán verték szíjjal, vagy nem tudom mivel. Ma már ez ugye elfogadhatatlannak számít, és rengeteg pszichológiai kutatás bizonyítja, hogy ez milyen lelki torzulásokat, vagy személyiségfejlődési problémákat okozhat a gyerekeknél. Hát nehéz. Én úgy gondolom, hogy nincsen tökéletes szülő. Jó, hogyha valaki ebben nagyon eltökélt és elhatározásra tud jutni, hogy mik azok a pontok vagy határok, amiket soha nem lép át szülőként. Például, hogy lehet, hogy ordítok a gyerekemmel, hogyha nagyon kiborít, de testileg soha nem fogom bántani, mondjuk, vagy ilyesmi. Jó, hogyha ezt az ember meg tudja tartani. De nem vagyunk tökéletes emberek. Ezt mondja úgy a pszichológia, hogy nem tökéletes szülő kell a gyerekeknek, hanem elég jó szülő. Ami elér egy bizonyos szintet, ami már elég. Hogy ez pontosan mi? Hát erről született az a rengeteg előadás, amit hallgathat az ember szociális médiában, televízióban, eljárhat előadásokra, meghallgathatja ezeket. Minden esetre nem egyszerű, és jó, hogyha az ember szembesül azzal, hogy milyen mintákat hozott otthonról. Mik azok a személyes veszélyek? És most nem csak ez, hogy kinöveszt hurkákat, mert ugyanúgy el tudom képzelni, hogy egy házasságban pont a férj kényelmesedik el, vagy a férfi, mert olyan jól leteti a felesége mondjuk finomabbnál finomabb ételekkel, és a férfi fog 20 kilót felszedni. Hát, vagy lehet, hogy a genetikájában van ez. Szóval szerintem mondani, az egyedi hogy... veszélyeket jó, hogyha az ember magában átgondolja, felkészül erre. Hát nem hiába van ugye a katolikus egyházban is ilyen jegyes oktatás, ugye? Vagy a világi oldalról ilyen házassági előkészítők, ahol kifejezetten személyesen az ember számba veheti azt, hogy na őt vajon mi érintheti ebből.
Nagyon érdekes volt, amit mondtál, ez a, ugye, hogy az én veszőparipám, ez a bizonyos elköteleződés, meg miért ilyenek a férfiak, meg az egyebek.
Hogy válság van.
De hát, hogy nem is én mondom, tehát igazándiból nem az én veszőparipám, hanem ugye a különböző médiákban jön ez nagyon sűrűn elő, hiszen rengeteg tanfolyamot tartanak válságba került férfiaknak, tehát hogy majd hol nem leszel válságba, elvégzed ezt a remek tanfolyamot, akkor majd szembe kerülsz azzal na mindegy, szóval nem mondom tovább, de ugye, akkor a 7 évvel ezelőtti termésből kiválogattam azt a néhányat, hogy azt mondja, és akkor itt beolvasnám, csak azért, hogy talán érthetőbb lesz a két véglet. Azt mondja, hogy miért tűnt, és nem érdekes a sorrend, tehát csak így, ahogy jönnek. Ezeket hölgyek kérdezték, ugye, hogy miért tűntek el a hősies férfiak? Aztán, miért félnek a férfiak az elköteleződéstől? Miért ijesztő, ha egy nő szerelmes lesz a férfiba? Hogy élik meg a férfiak az egy éjszakás kalandot? Hogy tudják a férfiak az érzelmeiket kizárni egy kapcsolatból? Aztán szeretik-e a férfiak, ha anyáskodik a párjuk, hol a határ, mennyire legyen nő és mennyire anya. Aztán miért került ma veszélybe a férfi szerep a párkapcsolatban, miért megy nehezen az elköteleződés a férfiaknak, miért félnek a férfiak szembenézni a lelki sebekkel, problémákkal, aztán milyen jelre válnak a férfiak, hogy megtegyék az első lépést. Tehát, hogy így nagyon... röviden összefoglalva, nagyon sok kérdés lehetne, és nagyon izgalmas, és nagyon őszinte kérdések voltak, tehát minden tisztelet azoknak, akik ezeket ugye leírták, hogy nem őket szeretném semmilyen formában sem minősíteni, hogy aztán ezt értse ki valaki ebből, hanem hogy ez kicsit olyan az egész, hogyha úgy meggondolom, mint hogyha tényleg olyan mi a férfiak úgy általában, mert hiszen valószínű, hogy ilyeneket találkoztak, tehát nem azért írtak ilyet, mert olvastak róla, ugye, hanem hogy nekik személyes élményeik lehettek ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogyha ennyi összejött, akkor, akkor van egyfelől jelen a ebbe a világunkba ugye ez a fajta puhaság talán, ami ugye az egyik vége a dolognak.
Vagy határozatlanság.
Igen. Tehát, hogy van egy ilyen puha rész, és aztán van ugye egy teljesen másik vadforma, tehát egy ilyen nagyon agresszív, ugye, amit ott fogsz meg, hogy van ez a kérdéskör, ugye, amit most megint ugye porondom van, hogy családon belül erőszak, és abban bizony, ugye mi előkelő helyeken vagyunk megnevezve. Tehát, hogy mint a férfiak az elkövetők a nagy részébe ebbe. Tehát akkor egyfelől van egyfajta nagy agresszió, a másfelől meg van egyfajta tanácstalanság, ugye, ami egy szörnyű történet, mert valószínűleg mind a kettő ugyanoda vezethető vissza, amiről mi ugye nagy előszeretettel szoktunk itt gondolkozni, az pedig a beavatásnak, illetve a mintáknak a hiánya. Hogy ezek valószínűleg rossz minták. Egyfelől, másfelől ha az agressziót meg különveszem ettől a történettől, akkor ugye a családon belül agresszió minden formája nyilvánvalóan elítélendő, akárki ellen is követi ezt el. De az agresszió, mint olyan, hogyha ezt leveszem róla, hogy családon belül, hanem hogy az agressziót nézem, akkor ez az én véleményem szerint egyébként ez egy nem felcímkézett tulajdonság volt eredendően. Hogy akkor ez egy negatív dolog, hogy te agresszív vagy pozitív lenne, hanem hogy egyszerűen ez egy létező dolog, mint az öröm meg a fájdalom. Tehát, hogy az agresszió szerintem kellett ahhoz, hogy túléljünk bizonyos helyzeteket.
Hát, majd erre mondok.
Úgy, nekem ez volt a meggyőződésem, és eltöprengtem azon, hát nem tudom, hogy a kedves hallgatóknak jut-e ilyen kérdés az eszükbe, hogy a Jóistennek vajon mi lehetett a terve, amikor megalkotta ezt a földet, és persze megalkotta az embert, hogy nekünk úgymond lehetőséget adott arra, hogy mi itt most meditálgathatunk, vagy így beszélgethetünk erről, polemizálhatunk, vagy tanakodhatunk. Tehát a delfin nem nagyon gondolkozik azon, hogy mekkora agressziót követ el a lazacon, érted, vagy a heringen, amelyik ott úszik, hanem jól lakik, érted? És aztán remek családi életet él, születnek a kis delfinek, és meghalnak az idősek, családokba élnek, akár most nem szeretném ennyire leegyszerűsíteni, és nyilván a lazac, vagy a hering se gondolkozik azon, hogy milyen gonosz állat ez a delfin egyébként, ugye, mert az ő nézőpontjából nyilván egy nagyon gonosz. Tehát ők ezzel nyilván nem foglalkoznak. Mi meg rengeteget foglalkozunk ilyen kérdésekkel, és ez azért is izgalmas, mert itt a Paksa Métában, amit kerestem, ugye te is ragadtad ezt a lenti átnézéskor, hogy van egy olyan, hogy hát miért, hogy olyan sokat beszélünk róla, aztán miért nem csináljuk. Tehát, hogy van egy ilyen vetülete is, hogy mi nagyon sokat szeretünk beszélni dolgokról, és nem nagyon csináljuk. Tehát, hogy milyen jelre várnak például a férfiak, hát
a tett halála az okoskodás.
Nem, talán igen, de hogy mennyire izgalmas ez a dolog, hogy kell-e mindenre reagálni, és én Marcus Aureliust, ugye egy római császár volt, találtam meg ebbe a kérdésbe, aki mondott egy nekem legalábbis nagyon tetsző mondatot, és azt valahogy ez ugrott elő, amikor ment ez a sok megosztás, hogy mindenki hozzá akart szólni ahhoz a bizonyos témához, és különböző nézőpontokat próbáltak megjeleníteni, hogy azt mondta Marcus Aurelius, hogy minden, amit hallunk, vélemény, nem tény. És minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság. És ez szerintem egy nagy bölcsesség. És akkor innentől kezdve helyre is teszi ezt az egész dolgot, ami a külvilágban bizonyos értelemben zajlik. És nem, mert hiszen ma véleményszabadság van. Tehát erre nagyon büszkék vagyunk, nem? Tehát, hogy igazán nem is értem, hogy miért horkad föl egy csomó ember, ugye, hogyha valaki a véleményét akár keresett...
Gondolom érintve érezte magát.
Keresetlenül is. Hát ez is egy olvasata lehet, tehát hogy még azt sem mondom, hogy ez nem jutott eszembe, hogy hát nyilván azoknak, akik érintettek voltak így vagy úgy, ez talán jobban fáj.
Hát igen.
Ugye? Tehát mai fiataloknak, akik nem élték át, hanem 75 évvel ezelőtt volt ez a szörnyű dolog, ugye, amit holokausztnak hívnak, és az talán nem olyan másképp viszonyulnak hozzá, mint az, akinek a családjában van olyan, akit ez érintett, ugye? És akkor hát ők nagyon érzékenyek erre. Ugyanez, azt hiszem két héttel ezelőtt ugye beszéltünk erről, hogy ki kit tart magyarnak, meg nem. És hogy akinek nincs határon kívüli, a jelenlegi határon kívüli magyarokkal úgymond rokoni vagy egyéb kapcsolata, az másképp beszél ezekről az emberekről, mint akinek van. És ez teljesen elfogadható végül is, azt kell, hogy mondjam, mert hát mindenki úgy érez és úgy gondol, ahogy gondol. Ez egy valóság. Ezzel nincs mit igazán kell. Nem lehet átnevelni valakit akkor se, hogyha egy üzenő falon nagyon csúnyákat, vagy nagyon szép szívhez szólókat írok. Tehát egyik verzióval se. Azzal se lehet senkit másra bírni, hogy hát nagyon a lelkére beszélek, és tényleg nagyon virágszavakba, vagy virágnyelven írok valamit, meg azzal se, hogy nagyon otromba vagyok. Mert azt, hogy ő miért írta oda ki, hadd legyen az ő titka. A beavatás, vagy hogy ez a történetmesélés kapcsán, ugye azon töprengtem, hogy vajon foglalkoztatja-e ez a kérdés az én gyerekeimet, szerinted?
Hát feltételezem, nem.
Szerintem én is erre jutottam, hogy hát bocsánat, hogy itt mindig rólam beszélek, de nem akarok olyanról beszélni, amiről nincs tudomásom. Szerintem őket se igazán. Mert én arra jöttem rá, hogy ezt a két dolgot szerintem a mi családunkban nem látták.
Hogy ennek van értelme, és ez egy jelentőség teljes
valami. Hát, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy igazándiból nincs ilyen, mert az, hogy veszekedés van, az olyan van. Szerintem az sok családban van, vagy akinél nincs ott, az sürgősen kezdjen neki. Hát most ez egy vicc volt, de...
Nehogy befelé folytson, és
igen,
ott
nyilván, mert
őket.
A kukta is fölrobban egy bizonyos idő igen. után. Tehát, hogy ez egy természetes valami, és aztán sok dolgot veszekedésnek hívunk, hogyha csúnyán akarom fogalmazni, máskor meg lehet véleménycserének is mondani, hogy a bölcs székely
mondta.
Attól
függ, hogy az olaszokat kérdezed, vagy
igen, tehát, hogy vannak ebben is, ki mit érez annak. Tehát nem mindenki érzi ezt, hogy mondjam, veszekedés szintűnek, csak egyszerűen más a vehemensebbek mondjuk, és hangosabban adnak, érzelmek vannak benne, túlfűtött a történet. Tehát, hogy ezt így is lehet fogalmazni, hogy ez mindenképpen jelen tud lenni, de erőszak, tehát olyan erőszak, amit így erőszakként lehetne tényleg megfogalmazni, azt én úgy gondolom, hogy kimerem jelenteni, hogy ilyen mintát nem láttak. Tehát ezért úgy érzem, hogy ez nekik nem is követendő minta.
Hát úgy legyen.
Még azt is megmerem kockáztatni, hogy az a régen elcsattant egy pofon, ezt ugye hallottam tőled, ugye, hogy volt ilyen, hogy a régen ez jobban elfogadott volt.
Hát sőt.
Azt is, hogy mondjam, azt is gondolom, hogy egyébként ez is csak egy ilyen mondás. Tehát én még abban sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy régen több pofont csattant el, mint most. Tehát én csak most valahogy ezt úgy rá lehet mondani, hogy aj, bezzeg, akkor ezt hogy megengedték, hogy akkor sutyi lehúztak egy nagy pofont. Engem például sose pofoztak meg. Tehát, hogy hát igen.
Meg is lett az eredménye, nem?
Nem azt mondom, hogy meg lett, de hogy az is egy, de benne volt a pakliba. Tehát én tudtam róla, hogy létező, tehát nehogy az félreértés legyen. Tehát tudtam a törvényről, hogy van ilyen, hogy ki lehet érdemelni egy lengőt. Tehát, hogy azért...
Akkor a pofon lett a mumus, mert sosem tapasztaltad
nem
meg.
Nem lett mumus, de valahogy ez nálunk... Én láttam olyat, tehát, hogy tudom, hogy milyen, meg a verekedés is. Bizonyos értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy más helyzetekben egy testi kontaktusnak meg szerepe lehet. Hát gondolj csak arra, hogyha mondjuk megtámadnának az utcán, ugye? És valaki meglökne, megütne, és akit még sose löktek meg, sose ütöttek meg, az mindjárt összeesik ettől a kis tragédiától, mert ugye azonnal egy olyan adrenalin löketet kap, amit nem tud kezelni, mert ő nem tudja, hogy most valójában megtámadták-e, vagy csak éppen valaki nem figyelt oda. és hogy ez miből származik, és olyankor is farkast kiálthatsz, amikor még nem is volt ott semmilyen vadállat. Tehát, hogy fontos az, hogy tudjad, hogy milyen az példa. Nem azért mondom, hogy most mindenki akkor próbálja ki, hogy kapjon egy pofont, hanem, hogy bizonyos értelemben mindennek van egy olyan olvasata, amiből hasznot is lehet kovácsolni. Tehát a túlélésem szempontjából egy megfelelő időben, amiben nem haltam bele pofon, azért az nem tesz tönkre. Én nem értek vele feltétlen egyet, nem ezt mondom, de hogyha elmegyek mondjuk egy önvédelmi oktatásra, akkor azért ott csak megütnek, nem? Tehát azért ott azért benne van a levegőben, hát úgy nem tudsz elmenni például akár egy karate edzésre, vagy bármire, hogy nem ütnek meg, ugye? Hát az milyen dolog? Akkor azt mondják, hogy de miért jött ide? Hát, testi kontaktus van. Ezt föl kell tudni dolgozni. Tehát, hogy bizonyos értelemben igen. Sőt, hát ha rálépsz a gerebiére a rossz végén, akkor is kapsz egy ütést, ugye? És akkor mindjárt eszedbe jut, hogy mennyire vagy terhelhető, vagy mi az, amit elbírsz, mi az, amit nem. Tehát nem kell ahhoz más ember, szenvedhetsz te úgy is ilyet, hogy saját magadnak okozod ezeket a sérüléseket. Azon töprengtem, ugye, hogy vajon azok az elmesélős helyzetek és a beavatás között milyen összefüggés lehet. Tehát, hogy lehet része egyik a másiknak. Mert itt a Richard Rohr ugye a beavatás kapcsán azt taglalja, hogy és ő 5 pontba szedte össze, ugye ezt tudjuk, hogy a titkokat, hogy mi az, amit mindenképpen el kell mondani a beavatandónak, amit mindenképpen el kell mondani neki. De azon töprengtem, hogy nem értjük-e ezt mi félre, ezt az elmondást. Hogy miképpen
hát
zajlik
szerintem
ez
el is
az
kell
elmondás.
Mondani, de meg is kell élni. Szerintem mind a kettő fontos. Vagy hát lehet, hogy akkor kell elmondani, amikor már valamennyi saját tapasztalata is van a másiknak erről, hogy megértse, hogy miről beszélünk. Én emlékszem, gyerekkoromban annyiszor volt ilyen, most nem a beavatással kapcsolatban, hanem egyébként egy film, egy irodalmi mű, egy nem tudom, hogy mindig azt mondta a tanítónéni, vagy a szüleim, vagy valaki más, hogy ezt te most így agyilag megérted, hogy mi van odaírva, de nem tudod megérteni valójában, mert nem élted át, nem tudod milyen. Bármi, milyen a szülőség, milyen valakinek az elvesztése, aki nagyon közel állt hozzád, milyen megélni a, nem tudom, egyedül létet valahol messze külföldön, a raboskodást, vagy bármilyen, most nem tudok konkrét példát mondani, de hogy ott is az volt, hogy igen, ezt most megérted, de nem érted valójában, mert nem ismered az érzést, nem tudod milyen, nem voltál abban az élethelyzetben. Biztos, hogy ez a része is ennek fontos.
És akkor gyorsan öltsük rá egy fél öltés erejéig, csak azért, hogy nehogy véletlenül aztán itt valaki azt gondolja, hogy mi mindig így vadulunk, de hogy azért hol jön ez a kereszténységhez, itt vagyunk a Mária Rádióban. Mert nagyon fontos, azt gondolom, ugye, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy hát legyél jó, csinálj jót, cselekedjél jó, legyél alamizsnálkodjál, ugye? Tehát, hogy cselekedd ezeket a jó cselekedeteket, na jó, jó, na de hát mondani. Tehát, hogy önmagában ez csak egy mondás akkor. Ha nem társul mellé egy minta, hogy én mondom neked, hogy csináld ezt, de meg is csinálom. Hiszen a beavatásnál is nagyjából hát ez igen. Zajlik, hogy akik beavatják, nem csak mesélnek róla, hanem maguk is részt vesznek a folyamatban, tehát ők is megcsinálják. Még a mai napig is, hogyha nézel ilyen kis természetfilmeket, akkor még ott azért szokott ilyen előfordulni, hogy milyen ritusok vannak még ma is jelen a Földön, de Richard Rohr is hivatkozik rá, hogy egyszerűen igen, ők maguk is megtették ezt a dolgot. És a kereszténységbe is én úgy gondolom, hogy nem lehet csak úgy kereszténynek lenni, hogy csak beszélgetünk róla, hanem elsősorban cselekedni kell, és csinálni kell. Egyébként a hölgyeknek pedig azt tudom innen üzenni akkor, most már vége felé vagyunk az adásnak, hogy bárki bármit mond is, a kultúra által elfogadott szépség ideál állandóan változásban van. Tehát Rubens korában ezek az idomok, ezek bizony nagyon is kívánatosak voltak, és egyébként sokkal régebbi az a történet, sokkal inkább azok a kívánatosabbak, mint sem, amit most mi talán elfogadottabbnak tartunk. István a technikusunk kiírta ide, hogy már csak egy percünk van hátra, és az már lehet, hogy mindjárt le is jár. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és tudtunk így beszélgetni, és a kedves örültem hallgatóknak neki is köszönöm, hogy ezt a néhány percet itt velünk töltötték. Két hét múlva jön a Férfi Sátor újra, az éppenséggel február 10-én lesz, és akkor már reményeink szerint Gábor barátunk is velünk lesz. Addig is hallgassák tovább a Mária Rádiót, Káli Istvánnak köszönjük a technikai segítséget, minden kedves hallgatónak további szép estét kívánok, Fekete Vilmos vagyok, és búcsúzik a Férfi Sátor.
Áldott szép hetet mindenkinek, viszont hallásra!